Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a Jézus Krisztustól. Köszöntök szeretettel mindenkit, és örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Mai Isten tiszteletünk alapigéjét Márk evangéliumából olvasom. Márk evangéliuma 12. fejezetéből a 29. és 30. verseket. Jézus pedig felelt néki: minden parancsolatok között az első: halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A világ, tisztelet a kivételnek, gyakorlatilag semmit sem tud az ő teremtőjéről. Aki hisz, az is inkább csak távolról szemléli, sok bizalmatlansággal, sok kételkedéssel. A hívők nagy része, akik talán komolyan veszik és hiszik, hogy van egy Isten, többnyire egy távoli, ismeretlen urat hisznek, ahogyan Kosztolányinál is olvassuk a Hajnali részegség című versében. Egy olyan távoli, ismeretlen urat, aki talán létezik, talán gondunkat viseli, talán dönt majd a végső sorsunkról is, de látni nem láthatjuk, hallani nem hallhatjuk, és a jelenlétét nem tapasztalhatjuk. De a gyakorlati életben nem számol az Isten valóságával. Az élő, teremtő Isten, de még inkább a fenntartó Isten képe annyira feledésbe merült, mint talán még soha korábban. Egy csekély maradék az az emberek közül, aki élő Istenként tekint rá, és még kevesebben vannak azok, akik bíznak is benne, akik segítségül hívják őt nap mint nap az ő küzdelmeikhez. Ehhez képest nézzük meg, hogy hogyan tekintenek rá a mennyei lények. És hogyan fog rá tekinteni egykor az ember is, hogyha Isten országában fog élni. Így olvasom az 1 Korintus 15-27-28. Versét, tehát az 1 Korintus 15. fejezet 27-28. versét, mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki néki mindent alá vetett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben. Egy kicsit furcsán van ez az ige szakasz megfogalmazva, de a lényege az, hogy az Atya Jézusnak adta az egész emberiséget. A földet, az ember teremtését, az ember megváltását, ahogy itt a délelőtt a tanulmányban is beszéltünk róla, az ítéletet is neki adta. Egészen addig a teremtéstől, a bűn történelmének a lezárásáig végleg mindenestől az Atya Krisztusnak adta, a Krisztusnak alávetette az egész embert, az ember történelmét és az emberrel kapcsolatos minden dolgot. De amikor a bűn végleg lezárul, akkor majd a fiú is mindenestől aláveti magát az atyának, és így ő lesz minden mindenben. Azt mondja itt nekünk az ige, hogy az Isten lesz minden mindenben. Mit jelent ez, hogy minden mindenben? Ha egy kicsit így belegondolunk, akkor ez valami olyasmit jelent, hogy abban a világban minden Istenről fog szólni. Isten fog össze mindent, de Istenről fog szólni minden. Ő lesz a téma. Ő lesz mindennek az indítéka és a végső célja is. Mindenki Istenért él, Istennek köszönhet mindent, és Istenért él, Istennek tesz mindent. Nem furcsa ez egy kicsit? Nem lesznek nagyon háttérbe szorítva a teremtmények? Nem lesz más beszédtéma, csak Isten? Ugye mi azért úgy vagyunk a mi életünkben, hogy az Isten tiszteleten kívül azért más dolog is van az életben. Van a mi életünk, van a mi családunk élete, vannak a szomszédaink, barátaink. Az embernek vannak hobbiai, ide megy, oda megy, nem mindig csak Istenről gondolkodik és Istenről beszél. Van más is. Úgy, amikor ebbe belegondolunk, hogy ő lesz minden mindenben, az ember talán még meg is ijed, hogy hát hogy lehet egy olyan életet élni, amikor semmi másról nem fog szólni minden, csak Istenről. Emberileg ezt nehéz elképzelni, de mégis így lesz, és Isten azt is ígéri, hogy mindezt zavartalan boldogsággal és békességgel tölti el a teremtményeket. A mi világunk annyira eltorzult, hogy számunkra ez már idegen. De ez a természetes. Ez nem azt jelenti, hogy ott a teremtmények nem fognak sokféle dolgot csinálni. Nem fognak egymással kapcsolatot tartani. Nem lesz színes és változatos az életük. De boldogsággal fogja őket eltölteni, és békességgel az, hogy csodálhatják a Teremtőt, akit színről színre láthatnak, amiről nekünk fogalmunk sincs, hogy milyen szépséget, mennyi új dolgot, mennyi változatosságot jelent egy örökkévalóságon keresztül őt felfedezni, és ő hozzá közelebb kerülni. Itt, ezen a világon hogyan kellene nekünk viszonyulnunk Istenhez? Van olyan ember ezen a világon, aki már most úgy tud hozzá viszonyulni, hogy ő minden mindenben? És vajon nekünk kell-e így viszonyulnunk hozzá, vagy pedig azért itt Isten is látja a mi korlátainkat, és azért itt az embernek valami mást szán? Vagy más dolgot vár el az embertől? Mit vár el Isten az embertől? És ugye itt térek vissza az alapigénkhez, azt mondja minden parancsolatok között az első, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Mi jut nekünk erről eszünkbe? Hát az, hogy ugyanolyan magas a mérce itt is, számunkra, emberek számára is, mint amit a mennyben látunk majd. Itt is ő kellene legyen minden mindenben, mert amikor mi valakit szeretünk teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, az azt jelenti, hogy ő minden mindenben. Ez ennél nem jelent kevesebbet. És az ember talán itt egy kicsit, az embernek a torka össze is szorul, hogy hát vajon tartok én már itt? Vagy azért még nem tartok teljesen itt? És itt több kérdés is felmerül számunkra, mit foglal magában ez a nagy szeretet? És hol tartok én itt? Milyen hiányosságaim vannak? Hogyan juthatok el erre a magas mércére? Nekem magamnak kell ezt produkálnom? Magamból kicsiholnom? Vagy ha nem nekem, akkor mit kell tennem, hogy ezt a parancsolatot betöltsem? Mert ez nem egy opció, nem egy lehetőség, hanem azt mondja, hogy minden parancsolatok között az első. Szóval az ember itt megáll egy pillanatra, és megijed, mert hát be tudom-e én tölteni ezt a parancsolatot? Valaki azt mondta egyszer, hogy az emberek azért lesznek hívők, mert abban reménykednek, hogy Isten óvja és védi őket minden bajtól, meg aztán legyen örök életük. Vagyis szintiszta önzés Istenbe hinni. Mert hát az ember miért hinne másért? Hát Isten védjen meg engem, és adjon nekem örök életet. Félek a kiszolgáltatottságtól, és félek a haláltól, ezekre Isten nekem megoldást ad, tehát én akkor hiszek benne. És tényleg úgy néz ki, hogy az ember akkor önző szempontból hisz Istenbe, és önző szempontból keresi Istent? Vajon igaz ez? Mi úgy érezzük, hogy másokból keressük Istent. Mert nem önmagában az örök élet a cél, hanem az életnek a célját és értelmét szeretnénk megtalálni. A Teremtőt szeretnénk megtalálni. És értelmet ad az életünknek az, hogyha magától a Teremtőtől megtudjuk, hogy mi végre vagyunk ezen a világon. Ugye Pascaltól idézzük gyakran ezt a gondolattöredéket, a 146. gondolattöredékben olvassuk ezt, hogy az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék, ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, teremtőjén és rendeltetésén kezdje gondolkodását. Az értelmes gondolkodás mindenképpen a Teremtőhöz fog minket vezetni. És a halál pedig, ahogy egyébként itt délelőtt is volt szó róla, minden tekintetben ellentétes az élettel. Tehát nem önzés az, hogyha valaki él, és nem szeretne meghalni. Ez teljesen természetes dolog. És az ember talán meg is nyugodhat, hogy hát akkor én mégsem önző céllal keresem az Istent. De azért mégis érdemes elgondolkozni ezen a kérdésen, hogy vajon belül a lelkünk mélyén miért keressük mi az Istent? Mi a célunk? Nincs-e bennem is önző szándék? Nem egyoldalú ez a kapcsolat? Legtöbb ember testi vagy lelki nyomorúság miatt kezdi Istent keresni. Van bennünk egy belső szomjúság, nem értünk dolgokat, érezzük ezt a diszharmóniát, ami körülöttünk, a mi életünkben és a világban van. Bárminek nekifogunk valahogy, nem sül el jól, nem lesz jó a vége, és nyomorúságunk van, belső szomjúságunk van, szabadulni akarunk ettől. Az ember, amíg jól érzi magát, addig nem keresi Istent. És amikor az ember igazán önző és jól megy dolga, akkor nem érdekli Isten, csak a maga személye érdekli. Ebből minket csak a nyomorúság tud sokszor kimozdítani. Végső soron minket, ami nyomorúságunk visz Istenhez, magunkért kezdjük keresni az Istent. Akármennyire nehéz ezt elismerni, de ezért kezdtük keresni valamikor. Mert nem volt rendben az életünk, mert nem volt körülöttünk rendben, nem voltak a dolgok rendben. És ez így nem baj önmagában. Nagy kérdés az, hogy amikor megtaláltuk, és kezdtük őt megismerni, akkor ez így maradt-e, vagy változott? Továbbra is abból áll a viszonyunk, hogy a nyomorúságomban én kérek, és ő ad. Segítségért kiáltok, és ő megszabadít. Mert ez történik. Én nem tudom magamat megszabadítani. Persze, ugye nap mint nap ő által élünk. Minden tőle kapunk. Mi semmire nem vagyunk képesek. De ez a maximum? Lehet-e több az embernek a viszonya Istennel, mint a teljesen kiszolgáltatott ember és a mindent adó Isten viszonya? Tudok-e én adni valamit Istennek? Ugye az, hogy én nem önző módon állok Istenhez, az nem azt jelenti, hogy nem kérek tőle. Hát persze, hogy kérek, hát nekem semmim nincs, mindenünk, amink van, azt Istentől kapjuk. Természetes, hogy kérünk tovább, továbbra is tőle. De adhatok-e én valamit Istennek? Én, aki mindent Istentől kaptam, minden, amim van, az ő teljességéből származik, tudok-e neki adni valamit? Szeretne-e tőlem kapni valamit? Mit vár Isten az embertől? Hogyha a Bibliát végignézzük, akkor a Lukács evangélium a 13. fejezetében találunk egy 4 verses példázatot, egy nagyon rövid példázat, ami arról szól, hogy volt egy gazdának a kertjében egy fügefája, ami nem termett gyümölcsöt. És mondta a vincellérnek, hogy hát most már 3 éve itt van ez a fügefa, nem terem gyümölcsöt, kivágom. És mondta neki a vincellér, hogy hát még adjunk neki 1 évet. Ássuk, körülásom, megtrágyázom, hát ha jövőre mégiscsak terem gyümölcsöt, ha akkor sem terem, akkor kivágjuk. És ez nagyon jól példázza az embernek a helyzetét. Ugye Izraelnek is a jelképe a fügefa, de az egyes embereknek is jelképe. Tehát ez azt mutatja, hogy Isten az embertől gyümölcsöket vár. Az Isten az embertől azt várja, hogy az ember élete gyümölcsözőre forduljon, termőre forduljon. Nem elég az, hogy állandóan csak kapunk, kapunk, kapunk tőle. Előbb-utóbb valamit termelnünk is kell, valamilyen gyümölcsöt is kell teremjünk, és ismerjük talán a lélek gyümölcseit, most ugye nem fogjuk felsorolni, de Isten ezt várja az embertől, hogy végül valami megváltozzon az életében. A kérdés az az, hogy miért megy ez olyan nehezen? Mi szükséges ahhoz, hogy nekünk ez a változás bekövetkezzen? Mert mi is vágyunk erre, mi is jónak látjuk ezt. Azért megy ez olyan nehezen, mert nincs bennünk elég szeretet. Nem szeretünk eléggé. Az ember akkor tudja magát legyőzni és adni, ha szeret. Akkor tudom magamat megtagadni, és a másiknak adni valamit önzetlenül, amikor az a másik fontosabb lesz, mint én. Amikor nem fontosabb, mint én, és nem fontosabb, mint az én szempontom, akkor nem tudok neki adni. Nem fogok neki adni. Nem az a szeretet, hogy várom a másiktól a segítséget és a szolgáltatást. Ez egy önző ragaszkodás. A szeretet az adásról szól. Amikor én szeretek, akkor én adok, mert adni akarok. Mert engem indít a szeretet az adásra. Amennyit tudok adni, annyira szeretek. És amennyire szeretek, annyit tudok adni. Ha csak kapok, és soha nem adok, akkor mennyire szeretek? Nagy kérdés. Márpedig mi sokszor az Istennel ilyen viszonyban vagyunk. Kapni, kapni, kapni. De vajon adunk-e neki valamit? Miért nem lett Jób öngyilkos, amikor mindent elveszített? Jób mindent elveszített, ismerjük a történetét, a vagyonát, a családját, végül az egészségét is, az egész élete már csak szenvedés volt. Jób olyan helyzetben volt, hogy tényleg jobb lett volna neki meghalni, mint élni. Mert úgy élni egy ilyen rettenetes betegségben, amiben ő volt, és semmilyen nem volt, mindent elveszített, még a felesége is szembefordult vele. Hát az nem élet. De Jób mégsem adta fel, mégsem választotta ugye az aktív eutanáziát, hanem valamiért kitartott. Hogyan tudták vállalni az őskeresztények a mártírhalált, az oroszlánok fogait? Hogyan tudta a szegény özvegyasszony a legutolsó két fillérjét Istennek adni? Azt a legutolsó két fillért, ami neki a megélhetéséhez kellett volna. Nem volt tartaléka. Ne gondoljuk azt, hogy hát apró pénz, hát azért otthon csak volt még neki ez az, vagy mit tudom. Neki semmilyen nem maradt. Jézus mondta ezt, Jézus tett róla tanúbizonyságot. Az az asszony mindenét odaadta. Hogyan tudta ezt ő megtenni? Milyen erő tette ezt vele? Mert ezek az emberek Istent jobban szerették, mint magukat. Jobban szerették a maguk életénél és a maguk félelmeinél is. Tehát lehet, hogy kezdetben az ember a nyomorúság miatt kezdi keresni Istent, de utána meg kell őt szeretnünk. Mert csak annyira tudunk hozzátartozni, amennyire szeretjük őt. És Isten szeretné, de inkább mindennél, minden parancsolatoknál nagyobb parancsolattal parancsolja. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy magunkra kell erőltessük ezt a szeretetet. Az Isten parancsolata nem azt jelenti, hogy erőszakkal ezt nekünk magunkból ki kell préselni. Ez azt jelenti, hogy ez az egészséges viszony, ez az emberhez méltó viszony az Istenhez, ez az a viszony, ami az embernek boldogságot és békességet ad, mert Isten az embert úgy teremtette, hogy az ember és az Isten között egy ilyen kapcsolatnak kell lenni. Ha ezt az ember elveszíti, akkor az élete boldogtalanságba és nyomorúságba és sivárságba süllyed. És az embernek ezt vissza kell kapnia ahhoz, hogy az élete igazi és teljes élet legyen. Ezt jelenti Isten parancsolata, hogy ennél kevesebb nem elég. Ennél kevesebb nem elég. Kiléphet ebből az ember, ha akar, de csak szenvedés lesz ennek az eredménye és a fizetsége. Mit foglal magában ez a szeretet, amit nekünk Isten iránt kellene éreznünk? És legfőképpen hogyan tudunk mi erre eljutni? Ugye ez a nagy kérdés. Tehát így volt az alapigénk, szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Itt négy dolgot sorol fel, úgy is mondhatnánk, hogy négy pilléren áll ez a szeretet, és egy kicsit most megvizsgáljuk ezeket a pilléreket. Azt mondja, teljes szívedből. A Bibliában a szív szó nem ugyanazt jelenti, mint az emberi világban, a mi világunkban. Mi általában a szív alatt az érzelmeket értjük, hogy az ember úgy érzelmileg ragaszkodik, szeret valamit, nagyon, nagyon lángol a szíve valamiért. A Bibliában a szív szó az mást jelent. A Bibliában a szív szó a belső embert jelenti. Az összes egymással összefonódott lelki képességünket, az értelemnek és a belső gondolkodásunknak a központját. Itt van a mi értelmes meggyőződésünk és a döntésünk képessége. Azt, hogy milyen alapokról látjuk a világot. Mit látunk igaznak, mit látunk hamisnak, mit látunk jónak és mit látunk rossznak. És ugye nem minden embernél ez ugyanaz. És a döntéseit sem minden ember ugyanarra alapozza. Ugye azt mondja a Biblia, hogy amit a legjobban őriznünk kell, az a szív az. Erre a szívre gondol, hogy az ember a gondolkodásának a tisztaságát, egyenességét és igazságosságát őrizze meg. Erkölcsi értelemben a szív az embernek a legfontosabb és legértékesebb része. Maga az emberi személyiségnek itt van a gyökere, hogy mi milyenek vagyunk, az a mi szívünkben van, amit a Biblia szívnek nevez. Isten szívből szeretni azt jelenti, hogy Istennek szeretem az igazságát, és azzal azonosulok. Tehát azt az igazságot, ahogyan Isten vázolja a Bibliában, ahogyan az igéből olvasom, amit ő lát igaznak és helyesnek és valóságnak, azt én is úgy látom, azzal azonosulok, és azt én szeretem. Ezt jelenti szívből szeretni Istent. Amikor én olvasom az igét, akkor visszhangzik az az én szívemben, az én gondolataimban. Nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy olvastatok egy igei igazságot, és az embernek így eszébe jut, hogy hát milyen gyönyörűen és szépen pontosan fogalmazza meg. Én is pont erre gondoltam, csak nem tudtam úgy megfogalmazni, de bennem is ez van, ez így igaz, ez így helyes. Ehhez nem lehet hozzátenni, ebből nem lehet elvenni. Sok ember akkor jut el erre a felismerésre, amikor kezdi olvasni a Szentírást, kezdi megérteni ebben a szeretett törvényt, ahogyan ezt Isten kinyilatkoztatta, ahogyan Jézus élt, ahogyan Jézus ezt átadta, és ahogyan tanúbizonyságot tett erről az egész életével, és szépen összeáll a kép benne, hogy ez az a gyönyörű igazság, amit én szeretek. És ez már ott volt korábban is a szívemben, csak eddig nem gondoltam végig tudatosan, de valami ilyesmit kerestem. Ezt jelenti az megszeretni Isten szívből, hogy én ehhez az Istenhez akarok tartozni, én az ő oldalán állok, és amiket ő törvényeket kinyilatkoztatott, azok mind helyén vannak, azoknak mind értelmük van, azokban nem találok semmi kivetnivalót. Így olvassuk a 119. Zsoltárban, így írja, így mondja a Zsoltáríró, gyönyörködöm a te parancsolataidban, amelyeket szeretek. A világi ember ezt nem érti, mert a parancsolatok többnyire ugye tiltó módban vannak megfogalmazva. Ezt ne tedd, azt ne tedd, azt ne tedd, azt ne tedd. Hát az ember ezen mit tud szeretni? Bekorlátoznak minket, bekorlátozzák a lehetőségeinket. Amikor valaki megérti az Isten igazságát, megérti a törvény szépségét, ugye a Római Levél 7. fejezetében mondja Pál apostol is, gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. A belső ember ugye a szívet jelenti. Szívem szerint gyönyörködöm az Isten törvényében. Aztán ugye hozzáteszi, hogy sajnos a testemben ott van egy másik törvény is, az önzés törvénye, ami a bűntörvénye, ugyanaz, mint a bűntörvénye, az emberi önzés törvénye, ami engem halálra ad. Mert bár tudom, hogy mi az igazság, szeretném azt tenni, de állandóan elesek, állandóan megbotlok, valahogy mindig néha feltámad bennem, és engem a halál kezébe ad. De a szívemben gyönyörködöm az Isten törvényében, mert amit ő mond, az igazság. Sok biblia ismerő ember eljutott már idáig, és talán mi magunk is lehet, hogy átestünk ezen, hogy megértette az Isten igazságát a Bibliából, mert ott van leírva, valóban ott van leírva, és azt gondolja, hogy ezzel célba ért. Megtaláltam az Istent. Ez az Isten, akit én hiszek, akiben én hiszek, akivel én bele akarok kapaszkodni. És valóban ott van az Isten. És képzett teológussá is tudunk válni anélkül, hogy innen tovább lépjünk. Pedig ez még csak az egy volt a három pillér közül. És ott van még három másik. Azt mondja a következő, hogy nem csak teljes szívedből, hanem teljes lelkedből is. Mit jelent teljes lelkünkből szeretni Istent? Itt a psziché görög szó áll, ugye a mi magyar psziché szavunk is ebből származik. Ez a Bibliában azt jelenti, hogy az egész ember a teljes egyediségében. Tehát test plusz az azt megelevenítő lélek, de itt a lélek az az élet lehelete, amit az Isten lehelt az ember orrába, ami az embert életre keltette, tehát itt olyan lélekre gondoljunk. A teljes ember az ő teljes személyiségében és a teljes egyediségében, testestül, lelkestül, azt jelenti a psziché a Bibliában. Úgy is fordíthatjuk, hogy az én teljes személyemmel keresem és szeretem az ő teljes személyét. Ugye, ha megfigyelitek, akkor egy kicsit fordított a kifejezés a mi gondolkodásunkhoz képest. A Bibliában a szív jelenti a belső gondolkodást, a lélekből való szeretet azt jelenti, hogy embertől emberig, személytől személyig. Mi meg egy picit fordítva érezzük a lélek és a szív összefüggését, de ez pont amiatt van, hogy a nyelv is változik. De teljes lélekből szeretni, ebbe benne van az emberi melegség, benne vannak az emberi érzelmek is, és benne van a személyes kapcsolat, a személyes jelleg. Tehát figyeljük meg, hogy az előző ponthoz képest, amikor én megismertem és megértettem az Isten igazságát, az ő gondolkodásmódját, ahogyan ő gondolkodik az igazságról, ahogy ő kormányozza ezt a világmindenséget, itt egy fokkal azért, itt egy lépéssel előrébb lépünk, mert itt már az ő személyét is megismerem és megszeretem. És egy személyt megismerni, megszeretni, az csak úgy lehet, hogy a személyes kapcsolatba kerülök vele. Ezt másképp nem lehet. Ehhez viszont meg kell tudnom azt, hogy hol van jelen az én életemben. Hogy hogyan gondoskodik rólam, hogyan találkozom vele nap mint nap az ő gondviselése által, az ő tanítása, az ő késztetései által, hogyan szól hozzám néha eseményeken, vagy más embereken keresztül. Amikor én kétségkívül felismerem azt, hogy egy bennem levő problémára most valaki válaszolt, vagy valami esemény válaszolt úgy, hogy én megértettem a választ, és csak én tudom, hogy ez az Isten volt, aki nekem válaszolt. Ha ezeket így felismerjük, ha ezeket összegyűjtjük, hányszor méltatlanságom ellenére megszabadított a bajból? Hányszor voltunk úgy, hogy hibát követtünk el, és be kellett volna következzen annak a rossz következménye, ránk kellett volna szakadjon annak a büntetése, és nem történt meg, mert Isten kiszabadított belőle, és megmenekültünk belőle, és hányszor volt, hogy a tenyerén hordozott, mennyi jót kaptunk tőle, amit nem érdemeltünk meg, napról napra, óráról órára gondoskodik rólunk. Az ember, ha ezeket figyeli, ha ezeket számon tartja, akkor észre fogja venni, hogy itt van vele valaki, aki állandóan vigyáz rá, és hordozza őt. És mindennek a csúcsán végül ott van az, hogy az ő életét adta értem. Nem tudjuk igazán szívünk, ugye emberileg mondom, szívünk, lelkünk mélyéből megszeretni Istent, ha nem fogom fel, hogy értem adta az életét ott a kereszten. Személyesen értem, én rólam tudott. Azt mondja a János 3.16, hogy ha valaki hisz ő benne, ha egy valaki is hisz ő benne, meg ne halljon, hanem örök élete legyen, úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez a felfoghatatlan szeretet, amit én látok és szemlélhetek, ez fog végül az én szívemben hálát indítani, és ez fogja felolvasztani az én szívem hidegségét. Más nem lenne erre képes. A szeretet, az Isten szeretete képes minket a bűnökből is megszabadítani. Istennek ez a szeretete. Hogyan tud Isten minket a bűnökből megszabadítani? Az ő szeretetével. Lukács evangélium a 7. fejezetében olvasunk arról a történetről, amikor Jézust vendégül látta a farizeus Simon, és ott lejátszódott közöttük egy párbeszéd. Ugye Jézus bement Simonhoz, és utána bejött egy nő, aki megmosta, ráöntötte a szent kenetet, az olajat Jézusra, és az ő lábait mosta, és az ő hajával törölgette azokat, és csókolgatta. És Simon magában gondolta, hogy hát itt van egy bűnös asszony, aki itt most Jézust nem hagyja békén, hát úgy magában méltatlankodott. Ugye a szövegkörnyezetből következhethetünk arra, hogy az Mária Magdolna volt, ez a nő. És ahogy ez a jelenet ott lejátszódott, és Simon magában gondolkodott ezeken, Jézus hozzáfordult, és mondta neki, Simon, van valami mondani valóm néked? És az mondta, Mester, mondjad! És mondja Jézus, egy hitelezőnek két adósa van, az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felvevén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulva mondta Simonnak, látod-e ezt az asszonyt? Bejöttem öt a házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, ő pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, nekik sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Figyeljük meg ezt a történetet. Első hallásra azt fogjuk hallani belőle, hogy akinek Isten sok bűnt megbocsátott, az fogja őt jobban szeretni. Akinek pedig kevés bűnt bocsát meg, az kevésbé fogja őt szeretni. Na de mikor érzi az ember azt, hogy neki sok a bűne? Kinek van sok bűne, és kinek van kevés bűne? És kinek nincs bűne? Sajnos nagyon sokan futkosnak itt a világban, akik úgy gondolják, hogy hát én nem vagyok bűnös. Hát azok a bűnösök, akik ilyen meg olyan gonoszságokat csinálnak. Hát én hiszek Istenben, én becsületes vagyok, végzem a munkámat, járok Isten tiszteletre is. Hát én nem vagyok bűnös. Hát azok menjenek Istenhez, akik bűnösök. Aki így gondolkodik, az szereti Istent. Ugye Jézus erre akart rávilágítani, hogy aki öntelt, és azt gondolja, hogy az ő élete rendben van, az valójában nem szereti Istent. De meg is fordítja ezt a dolgot, figyeljük meg, hogy van itt egy nagyon furcsa, a végén az utolsó mondatban azt mondja, neki sok bűne bocsáttatott meg, és nem azt mondja, hogy ezért igen szeretett. Pedig mostanig így szólt Jézus, hogy akinek sok bocsáttatik meg, az jobban szeretett. Nem azt mondja, hogy neki sok bűne bocsáttatott meg, ezért igen szeretett, hanem azt mondja, hogy mert igen szeretett. És itt derül ki tulajdonképpen az, hogy ez hogyan is működik. Az ember azt tudja megszeretni, nem aki megbocsátja a bűneit, hanem akitől szeretetet kap. Mi azt tudjuk megszeretni, akitől szeretetet kapunk. És amilyen mértékben felfogom, hogy mennyit kaptam tőle, olyan mértékben fogom őt szeretni egyre jobban és jobban. Így működik az ember. És minél jobban megszeretem, annál jobban zavar, hogy bűneim vannak, amelyek elválasztanak tőle. Ezért egyre több bűnt fogok felismerni az életemben, és egyre inkább szeretnék ezektől megszabadulni. Neki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Így működik a szeretet és a bűntől való szabadulás kapcsolata. A szeretet vezet a bűnbánathoz, nem a bűnök elengedése a szeretethez. Mert hogyha csak önmagában a bűneinket megbocsátaná Isten, akkor minket mi tartana vissza, hogy további bűnöket ne kövessünk el? Hát azt mondanánk, hogy de jó, hát akkor én bűnözhetek, mert Isten úgyis megbocsátja. Ha szeretem őt, akkor szabadulni fogok akarni a bűneimtől. Ez a lényege, és Mária Magdolna is azért szabadult meg az ő bűneitől, mert szerette Jézust. És miután Jézus megszabadította az ő bűneitől, ezért még jobban szerette őt, és hálás volt neki. Tehát talán értjük itt, hogy nem elég az ő igazságát szeretni, de őt személyesen is meg kell szeretnünk. És ez még mindig csak kettő a négyből. És itt van a harmadik, teljes elmédből. Az elme, ugye teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből, így volt a négy felsorolás. Tehát itt tartunk a harmadiknál, teljes elmédből. Itt az elme szó az a gondolkodásra utal. A kezdeményező gondolkodásra, a szándékra, a szellemi erőfeszítésre. Ez mivel több az előzőknél? Eddig a viszonyunk úgy nézett ki, hogy én vagyok a passzív, a nyomorúságban levő fél, a fogadó fél, és ő az, aki ad, aki segít, aki szeret, aki megbocsát. Ugye eddig így nézett ki a viszonyunk. Innentől kezdve ez elkezd változni. Innentől kezdve mi elkezdünk aktívak lenni, kezdünk gondolkodni, hogy mit is adhatnánk az Istennek. Amikor az ember az elméjéből is szereti Istent, akkor jár az agya. Gondolkodik rajta, hogy mit tehetnék én érte. Ugye itt támad fel az, hogy én szeretem őt, és szeretnék valamit tenni érte, de hát mit adhatunk mi Istennek? Tudni akarjuk, hogy van-e valamiben hiánya, szenved-e szükséget, fáj-e neki valamie. Akit igazán szeretünk, annak a javáért szívesen feláldoznánk magunkat is. Az életünket is. Jézus is ezért jött a földre, ezért vállalta a kereszthalált. Mózesnek is ilyen volt a lelkülete. Amikor a nép bűnbe esett, megöntötte az aranybórjút, és Isten el akarta törölni ezt a népet a föld színéről, és azt mondta, hogy majd belőled új népet nevelek, származtatok, akkor Mózes azt mondta, hogy inkább engem törölj ki az életkönyvéből, de őket ne bántsd. Az emberben ott van az önfeláldozás képessége. Gondoltunk-e már mi Istenre így, hogy én de szívesen adnék neki valamit, hogy én szolgálnám őt, hogy én tennék érte valamit? Az ember a gyermekére vagy a szüleire szokott így gondolni, vagy hozzá közel állókra, hogy adni akarok neki. Nem magamra gondolok, hanem hogy tudnék rajta segíteni. Ugye ez a szeretet minket, és itt még talán zárójelben egy picit az előző ponthoz is visszatérek, hogy érzelmekkel szeretni Istent nem olyan, mint amikor az ember szeret egy másik embert érzelmekkel, vagy egy gyermeket, vagy egy... Mert ugye mi ránézünk egy másik emberre, aki közel áll a szívünkhöz, és elöntik az érzelmek, mert emlékeink vannak vele, úgy ismerjük a gesztusait, a dolgait, de Istent viszont nem látjuk. Istentől csak kapunk, láthatatlanul. Istent úgy tudjuk érzelmekkel szeretni, hogy egy ilyen mély bizalom ébred a szívünkbe iránta, hogy valaki, aki hozzánk hűséges, akire mindig lehet számítani, és, És úgy az életünket ezer szállal elkezdjük hozzákötni. Tehát nem egy fellángolás jellegű ez az érzelem, hanem egy olyan mély, meleg bizalom, hogy ő, mint amikor a házasságban, ugye nagyon jó példa ez, hogy a házasság általában ugye az esetek többségében szerelemmel kezdődik. Megismerek valakit, megtetszik nekem, fellángol hatalmas nagyra ez a szerelem, de ez sokszor ennek nincs igazi alapja, mert az ember még nem ismeri a másikat, csak felruházza bizonyos tulajdonságokkal, elképzelem, hogy ő milyen, meg bizonyos élethelyzetekben milyen lenne, és vele milyen lenne ezt csinálni, meg azt csinálni, és ez milyen jó, és ezen gondolkodok, és ezen jár az eszem, és szerelmes vagyok. Aztán eltelik néhány hét, néhány hónap, és rájövök, hogy hát nem egészen olyan, mint aminek én őt elképzeltem, de ha mégis együtt maradunk, akkor egy hosszú házasságban aztán kialakul egy mély megismerésen alapuló szerelem. Az is szerelem, de az más. Az egy mély, de sokkal állandóbb tűzzel égő valami, amit nem lehet olyan könnyen már kioltani. Az nem múlik el néhány hónap vagy hét alatt, mert az már megismerésen alapul, annak alapja van. Na az Istennel való szeretet is ilyen. És itt most visszatérek megint ide a teljes elmédből való gondolatra, hogy mi gondolunk-e úgy Istenre, hogy mi szeretnénk neki valamit adni, mert ő szükséget szenved. És ugye tegyük fel itt a kérdést, hogy tényleg Isten szenved-e valamiben szükséget? Van-e neki valami problémája? Van-e szorult helyzetben, van-e Isten, hogy segíteni kellene rajta? És erre talán azt mondanánk, ugye, hogy hát Isten hogy lenne már szorult helyzetben, hát ő a teremtő, ő a fenntartó, ő korlátlan hatalmú és korlátlan bölcsességű és lehetőségű úr, hát neki nincsen semmi problémája. Pedig van. Van neki problémája. És most itt megdöbbentő dolgot fogok mondani talán. Isten bajban van, és egyedül az ember tud rajta segíteni. Milyen bajban van Isten? Isten olyan bajban van, hogy amióta Sátán fellázott ellene a mennyben, azóta Isten vád alatt áll. Isten ott ül a vádlottak padján, most is. Az egész univerzum, az egész teremtett világ mindenség előtt Isten most meg van vádolva, és Sátán azzal vádolja őt, hogy az ő törvénye, az ő világ kormányzásának az alapelve, a szeretett törvény, az valójában nem működik. Az igazságtalan és szeretetlen. Ő önkényesen kiszolgáltatja magát a teremtményeivel, és megfosztja őket a szabadságuktól, és attól, hogy ők azt csináljanak, amit akarnak, és maguknak kedvezzenek. Ezáltal boldogtalanságra ítéli őket. Azt mondja a szeretet törvényről, hogy ez nem életképes, ezt nem lehet megtartani, nem lehet betartani. Az ő törvénye már, mint a sátáné, ennél jobb, erősebb és életképesebb. Megvádolta Istent. A világ mindenség összes teremtménye előtt kihívta Istent egy ilyen úgymond párbajra. Ez az a bizonyos nagy küzdelem, ami most folyik a fejünk fölött. És mi a tétje ennek a küzdelemnek? Ennek a küzdelemnek az az igazi tétje, hogy az Istenre terhelt vádak, azok megállnak vagy nem állnak meg. A Földön most ennek a bizonyítása folyik. A Föld azért lett színpada a világ mindenségnek, így fogalmaz ugye Pál apostol, mert a teremtmények feszülten figyelik, hogy végül itt a Földön kinek a törvénye fog erősebbnek bizonyulni. Sátán azt állítja, hogy nincs a Földön ember, aki tud a szeretett törvény szerint élni. Mielőtt Jézus eljött volna a Földre, azt állította, hogy maga Isten sem tudna itt a Földön így élni. Jézus eljött a Földre, és bebizonyította, hogy de lehet. De most Sátán taktikát váltott, és azt mondta, hogy Jézus lehet, hogy igen, de az ember nem. Az ember ezt nem fogja tudni megtenni. És ha megfigyeljük, mai napig látszólag Sátánnak van igaza. Itt a Földön ki tud teljes életében és teljes mértékben a szeretett törvény szerint élni? Mi tudunk? És itt van óriási jelentősége annak, hogy ki lesz az, aki Istent felmenti majd a vádak alól? Ki lesz az, aki Istent felmenti a vádak alól? Van egy ígéretünk, hogy lesz majd egy olyan, még ezen a világon az embereknek egy olyan csoportja, mielőtt Jézus eljönne, akiknek a szájukban nem találtatik álnokság és Isten királyi széke előtt fedhetetlenek, akik eljutnak majd erre a szintre, az a bizonyos utolsó generáció. És hisszük, hogy korábban is volt a történelemben olyan, aki le tudta győzni a bűneit, és Isten segítségével, mert nem magától, egyedül Isten segítségével eljutott oda, hogy bűntelen életet éljen. Lehetséges ezen a földön. De figyeljük meg, hogy ez egy olyan vitapont még a kereszténységen belül is, még a hetednapi adventista egyházon belül is vitapont, hogy egyáltalán lehet itt a földön bűn nélkül élni. Márpedig egyedül ez az, ami Istent felmentheti a vádak alól. És az a csoport ember lesz azok a nyomorult maradék, akik a környezetük nyomása és a bűn törvényének a mindenütt eluralkodó jelenléte ellenére meg tudnak állni bűn nélkül az alatt, az idő alatt, amíg az Isten a földet magára hagyja. Ez fogja Istent felmenteni a vádak alól. Ez a nagy kérdés. A nagy küzdelem alapkérdése Jobb könyvében volt megfogalmazva nagyon tisztán. Sátán azt állítja, az ember azért hűséges Istenhez, mert Isten gondoskodik róla. A kérdés az, hogy akkor is hűséges marad-e, ha Isten magára hagyja. Ez a kérdés. És erről szól a mi életünk is, hogy mi a szeretet elvéért szeretünk, Istenért szeretjük Istent, vagy pedig azért, hogy rólunk gondoskodjon, azért, hogy nekünk mindent megadjon. A bűn történelme legfőképpen nem az ember megváltásáról szól. Ez biztosan meglepő számunkra. A bűn történelme Isten becsületének a helyreállításáról szól elsősorban. És ennek természetesen szereplője, koronatanúja az ember, aki ugye a rossz utat választotta, és ezért belekerült ebbe a tűzbe, de itt az Isten becsületét kell helyreállítani, és amikor az ember igazán szereti Istent, akkor ez is egy szempont előtte, hogy én Isten oldalán szeretnék tanúságot tenni. Szeretnék tanú lenni az ő perében, és bebizonyítani, hogy neki volt igaza. Ha szeretjük Istent teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből, akkor minket ez indítani fog, hogy az Isten oldalára álljunk. És még hátra van a negyedik pillér, teljes erődből. Ugye ez a szó az erőt, a hatalmat jelenti egyúttal, ebben benne van, hogy minden képességedet, minden erődet, ami a hatalmadban áll, az ő szolgálatába állítsd, vagyis a cselekedeteidet. Jakab 2.18-ba így olvassuk, mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből. Ez az előző ezeknek a következménye, de egyúttal a hitelesítése is. Ha te cselekszed a jót, akkor abból látszik, hogy te a jó oldalon vagy. Ha nem cselekszed a jót, akkor lehet, hogy te hiszed, de hát még ez nem elég. Mert az ember akkor áll teljesen át a jó oldalra, hogyha úgy is él, úgy is tesz, úgy is cselekszik. János 14.21-ben olvassuk, így mondta Jézus az ő búcsú beszédeiben, aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Tehát ez kell legyen mindennek a végén, ezzel pecsételed meg, ezzel bizonyítod be, hogy te valóban szereted őt. Teljes erődből. Az ítélet jeleneteiben is ezt olvasjuk, Jelenések 20. fejezetében. Megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és pokol is kiadta a halottakat, akik őnáluk voltak, ugye a halál és a sír helyes fordítás szerint, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. Nem az ő hitük szerint, vagy az ő szombati Isten tiszteleti szokásaik szerint, hanem az ő cselekedeteik szerint, az ő hétköznapi cselekedeteik szerint. Tegyük fel a kérdést, hogy hogyan lehet eljutni ilyen szeretetre Isten iránt? Ha nem érezzük magunkba ezt a szeretetet, mi a titka annak, hogy mi ide eljussunk? Mert ez a nagy kérdés mindnyájunk szempontjából, mert talán azt megértettük, hogy ha mi tudjuk szeretni így Istent, akkor fogunk tudni igaz emberek lenni és igaz módon élni. Ez a titka. Na de hogyan lehet őt így megszeretni? Hát az ember nem tud magából olyan könnyen ilyen szeretetet kicsiholni. A válasz erre a kérdésre részben benne van ebben a négy pillérben, amit felsoroltam. Figyeljük meg, hogy ahogyan gondolkodtunk ezekről a fogalmakról, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből, ahogyan gondolkodtunk és végigmentünk ezeken a dolgokon, azt láttuk, hogy Istent nem azt láttuk, hogy Istent nem szeretem elég jól, hanem inkább talán arra jöttünk rá, hogy Istent még nem ismerem elég jól. Nem? Mert lehet, hogy még nem ismerem elég jól az ő igazságát. Még nem látom az egészet át. Lehet, hogy nem ismerem elég jól személyesen. Még nem fedeztem fel az életemben, hogy milyen sok helyen van ott. És mennyi mindent tett értem. Nem gondoltam még ezt át kellőképpen. Lehet, hogy nem gondoltam át azt, hogy Isten milyen helyzetben van, hogy én segíthetnék rajta, még nem helyeztem magam az ő helyébe, gondolatban. És nem tettem meg még érte mindent. Mi hiányzik? Valójában azért hiányzik a szeretet belőlünk, mert még nem ismerjük elég jól az Istent. Így olvassuk a János 17.3-ban, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, akit elküldtél, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az Isten megismerése a kulcskérdés. És itt jövünk rá, hogy valójában van nekünk ebben felelősségünk és feladatunk, mert a szeretetet nem tudjuk magunkba tölteni, azt Isten tölti ki belénk. De az, hogy mennyire ismerjük meg őt, az már rajtunk múlik. Hogy mennyit foglalkozunk vele, mennyit olvassuk az ő igéjét, mennyit gondolkodunk az ő igazságain és az ő igéin. Mennyiszer gondoljuk végig, hogy mit kaptunk tőle, és gondolkodunk-e azon, hogy miért lehetünk neki hálásak. Mit vállalt értünk, hogy ő hordoz minket itt a földön, és a mi hiába való és hitvány életünket, amit itt élünk, ezt mind annak köszönhetjük, hogy ő egyszer vállalta a halált a kereszten. Ha ezeken gondolkodunk nap mint nap, és töltünk vele időt imában, igeolvasással, gondolkodással, minél több időt töltünk vele, annál jobban megismerjük őt. Szemléljük az ő szépségét és az ő dicsőségét. Ez az egyedüli útja az, hogy őt megszeressük. És ha őt megszeretjük, akkor mindenhez fog ez nekünk erőt adni. A szeretet mindenhez a kulcs. És a szeretethez pedig a megismerés a kulcs. Azt kívánom tehát mindannyiunknak, hogy hozzuk be a lemaradásunkat. Az ember tényleg vessen számot azzal, hogy hogy állok én Istennel, és hol vannak itt hiányosságai, és szánjak rá időt, gondoljam végig, és imában, küzdelemben járjak ennek a végére, és kezdjem előtt megismerni. Kezdjek el vele foglalkozni, kezdjek el vele sok időt tölteni, többet, mint eddig. Hogy jussunk el ennek a parancsolatnak a teljességére, ahogyan olvastuk itt az alapigényben, hogy szeresd az Urat, a te Istened teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és teljes erődből, mert ez az első és nagy parancsolat. Amen. Szerető mennyei atyánk, hálás szívvel borulunk le előtted Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük, hogy nyitogatod a mi szemeinket, hogy megláttatod velünk a mi lelkünk szegénységét, hogy mennyi hiányosság van még ott, hogy mennyi mindent nem tudunk te rólad, és milyen kevés az a szeretet, amit irántad érzünk. Mennyire megszoktuk azt, hogy csak a bajban, a nyomorúságban keresünk téged, és mindig segítségül hívunk, aztán ha jó dolgunk van, akkor meg megfeledkezünk rólad. Urunk, szeretnénk szívünkből eljutni oda, hogy ne ilyen legyen a mi viszonyunk, hanem valóban te legyél számunkra minden mindenben, hogy úgy tekintsünk te rád, nem csak úgy, mint aki korlátlanul adni képes, hanem mint érző lényre, aki szenvedni is tud, akinek fájnak dolgok, aki bajban van, akin segíteni kell, és aki számít a mi segítségünkre és a mi cselekedeteinkre. Urunk, bárcsak tudnánk igazi jó szolgáid lenni, bárcsak tudnánk mi is olyan viszonyba lenni veled, ahogyan a hithősök voltak, akiknek látjuk sokszor a példájukat, és nem értjük, hogy honnan volt ilyen nagy erő bennük. Urunk, tudjuk, hogy és értjük, hogy ez a szeretet ereje, és mi vágyunk erre a szeretetre. Kérjük, hogy add meg ezt nekünk. Segíts nekünk ide eljutni. Segíts, hogy tudjunk időt tölteni veled, hogy tudjunk kiszakítani ezt az időt ebből a rohanó világból, amit háborítatlanul veled közösen töltünk el, hogy kialakuljon bennünk ez a szeretet, ami mindenre megoldás és minden titkoknak a megoldásához vezet. Köszönjük hálásan, hogy erre van még lehetőségünk, hogy a kegyelem ajtaja nyitva áll, hogy hívsz minket közel magadhoz. Segíts nekünk, hogy közel menjünk te hozzád. Jézusunk nevében. Amen. Amen.